Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhubati Dász, polgári nevében Mérő Mátyás, és a mai vendégünk Maharani Dévi Dászi, polgári nevén Banyár Magdolna, aki a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolának a rektora. Mai témánk a vallásközi párbeszéd.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ahogy kedves Madhubati Prabhu bemutatott engem, én Banyár Magdolna vagyok, Maharani Dévi Dászi, és nem csak vezetem a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolát, hanem egy csomó nagyon érdekes tantárgyat tanítok is ott, és ez jogosít fel azt hiszem arra, hogy beszéljek ezekről a témákról.
Miért van szükség vallásközi párbeszédre?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és ahhoz, hogy ezt megértsük, végig kell néznünk, hogy most milyen folyamatok zajlanak a világban. Nem tudom, hogy hallgatóink hallottak erről, hogy a 90-es évek végén egy Samuel Huntington nevezetű úriember azt állította, hogy az elkövetkezendő időszakban nincsen a történelemnek vége, hiszen győzött ugye a demokratikus világrend, megszűnt a Szovjetunió, megszűnt a szembenállás, azaz a történelemnek gyakorlatilag ezzel vége lenne, ahogy ezt Fukuyama állította. De igazából nincsen vége a történelemnek, mert hogy ami most következik, az a civilizációk harca lesz, és ezek a civilizációk pedig vallásos alapon fognak szerveződni. Na most persze akkor senki nem hitt ebben a teóriában, de hogyha most végig gondoljuk, hogy mi történik mostanában, főleg mostanában ugye ezzel az iszlám állammal, vagy a közelmúltban is a mindenféle terrorizmussal, vagy hát egyáltalán érezhető, egyértelmű a vallásoknak az expanziója, akkor ugye kezdünk arra gondolni, hogy Huntingtonnak mégiscsak, hogy igaza volt.
Vajon Huntington ezt teljesen az ujjából szopta, vagy esetleg vannak olyan indiai régi klasszikus jóslatok is, amik ezt megerősítik?
Én nem tudom, hogy Huntington ezt honnan, az inspirációt honnan vette, de természetesen az indiai ősi iratok ezt az elképzelést egyértelműen megerősítik. Ha nem is feltétlenül azt, hogy csak vallások között lesznek ezek a konfliktusok, de hogy konfliktusok lesznek, és ez várható, az elkövetkezendőkben ezt megerősítik az indiai szentírások is.
Igen, hát én hallottam arról, hogy ugye léteznek ezek a brigú jóslatok, amelyek megdöbbentő módon nem csak egyénekre, hanem még országokra, földrészekre is léteznek, és nekem úgy rémlik, mintha abban is lett volna valami efféle jóslat a 21. századra, hogy itten a vallási alapú ellentétek meg fognak erősödni. Te erről hallottál valamit?
Igen, hallottam, de én a magam részéről azt gondolom, hogy a Brigu Samhita alapján való pálmalevél jóslás az egy teljesen reális és nagyon működőképes dolog, aminek guru paramparája van, és meghatározott rendszere.
Magyarázzuk meg a hallgatóknak, mi az, hogy guru parampará?
A guru parampara azt jelenti, hogy a tanítások egyik hiteles gurutól a másik kézbe mennek, másik hiteles guru, azaz a tanítvány, aki a tanítványa.
Igen.
Van egy láncolat, aki és mivel hogy ennek a láncolatnak a tagjai mind képzett és tiszta lelkű emberek, akik nem torzítják el az általuk kapott tudást, és torzítatlanul adják tovább, ez a garancia arra, hogy a tudás, amit kaptak, az torzítatlanul elérkezik hozzánk.
Tehát ezek a brigúféle jóslatok ilyen láncolaton alapulnak.
Igen, ilyen láncolaton alapulnak. De mint minden ilyen asztrológiai rendszer, ez igazából egyéni szinten működik a legjobban. Tehát amikor valaminek a kezdetét, vagy valami egy kitüntetett időpontját meg lehet egyértelműen határozni. Egy ország esetében, vagy főleg egy tágabb kontinens esetében, most azt meghatározni, hogy mi az a pillanat, időpillanat, ami leginkább jellemzőre már így sokkal nehezebb. Tehát éppen ezért a jóslás is embercsoportokra vonatkozóan már úgy nem annyira egyértelmű, de természetesen ilyen is létezik.
Nos, tehát a vallási kérdések felértékelődnek, folyamatosan felértékelődnek. Akkor a vallásközi párbeszédnek mi a szerepe ebben a folyamatban?
Nos, nagyon érdekes, hogy a 60-as években még az a teória dívott, a szekularizációs elméletet valló szociológusok, főként szociológusok között, hogy ugye a vallás egyre inkább ki fog halni. És ennek voltak jelei, a vallásosság, a templomba járásban megnyilvánuló vallásosság drasztikusan lecsökkent, ugye szembe kellett nézni a paphiánnyal, és akkor ez úgy tűnt, hogy ez tényleg így fog működni. És aztán ezzel kapcsolatban a tudomány is, vagy hát a tudósok is, és úgy gondolta, a tudományos közvélemény is úgy gondolta, meg hát nem csak a tudományos, hanem a laikus közvélemény is, hogy ez végül egy szempontból egy pozitív folyamat, hiszen hogyha vallások vannak, és a vallások túl nagy befolyást kapnak az életben, főleg a politikai életben, akkor ugye óhatatlanok lesznek a konfliktusok. Hiszen a premodern időszakokban mikkel találkoztunk? Állandó belső vallási konfliktusokkal, vagy külső vallásháborúkkal. És ez mindez azért, mert hogy különböző vallások vannak, és akkor mi ennek a megoldása? Egyrészt a szekularizáció, hogy ki a vallásokkal a politikából, beszorítani a magánéletbe. Másrészt ugye az, hogy az ateizmust terjesztése, mert hogyha nincsenek vallások, és mindenki nem hisz senki sem Istenben, akkor nincs mind összeveszni. Mindenki ateista, akkor nincs mind összeveszni. De persze ez a folyamat, mint ahogy a bevezetőben is utaltam rá, nem így működik, és a szekularizációs teória hívei azok folyamatosan veszik vissza.
Meglepetéseket
kapnak, és már folyamatosan, már a 2000-es évek óta elismerik, hogy hát nem ez történik, hanem éppen az ellenkezője történik, hanem hogy egy újabb vallási reneszánsz van, és hogy az emberek igenis, főleg a karizmatikus keresztények, vagy hát látjuk főleg az iszlám esetében, hogy igenis nagyon nagy mértékben terjed a vallásosság, és ahogy Magyarországon is, meg egy csomó európai országban is látjuk, ez a vallásosság nem marad meg a magánélet területén, hanem nagyon is helyet követel magának az intézményrendszerben, és helyet követel magának a politikában, és ezt a helyet meg is kapja. Persze különböző mértékben, de meg is kapja azt, hogy ez jó vagy rossz, az majd el fog válni. De minden esetre úgy tűnik, hogy vannak nagyon komoly pozitív oldalai.
Értem. Nos, tehát egy tény, hogy a vallási kérdések ismét előtérbe kerülnek. Ez jó-e vagy rossz? Vagy inkább másképpen fogalmazva, a vallásközi párbeszéd tudja terelni ezt a folyamatot?
Krisna azt mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy ha valaki nem tud Istenről, és ezért nem szilárd az intelligenciája és az elméje, akkor nem tud békében élni, és hogyha nincsen béke, akkor nincsen boldogság sem. Tehát ez Krisna is kifejezi azt, amit ugye tapasztalat alapján, a történelmi tapasztalat alapján kijelenthető, hogy ahhoz, hogy boldogság legyen, ahhoz béke is kell. Na most a béke viszont csak úgy érhető el, hogyha valaki vallásos világnézetet vall, magyarán az életében folyamatosan benne van Isten. De hogyha sok vallás van, és a vallások változatossága óhatatlanul konfliktushoz vezet, akkor mi a megoldás? Hát ez a megoldás a vallásközi párbeszéd. Ahhoz, hogy a vallásközi párbeszéd fontossága nyilvánvaló legyen, még azért néhány dolgot el kellene mondanunk. Például az, hogy a vallások változatossága mit jelent. Hogy miért vannak egyáltalán különböző vallások. Ezt szintén Krisna mondja el a Bhagavad Gita-ban, hogy azért, mert az emberek különbözőek. Amikor a tiszta lélek ide kerül az anyagi világba, az anyagi világban uralkodó három kötőerő hatása alá kerül. Ez a három kötőerő a jóság, a szenvedély és a tudatlanság. A jóságnak az a jellemzője, hogy tudással teli, tiszta, béketűrő, nyugodt, tehát az egy vallásos, tehát az egy nagyon jó kötőerő. A szenvedély már nem annyira jó, mert az tettvágyjal, önzéssel, élvezetvágyjal társul, tehát az is még jó, mert hiszen teszünk, és viszonylag vallásosak vagyunk, de már ott van az önzés, és ott van már az erőszak mellette.
A mohóság.
És a mohóság, pontosan. A tudatlanság kötőereje az viszont, ahogy neve is mutatja, az már egyáltalán nem jó, nincsenek pozitív vonásai, hiszen az az ember, aki tudatlanságban van, nincs nem rendelkezik tudással, sőt, hamis tudással rendelkezik a valóságról, lusta, mámorító, kábítószereken él, hiszen nem tud szembenézni mindezzel, és nagyon szenved. Na most minden egyes emberre egy a kötőerők meghatározott kombinációja érvényes, és ugye az ember úgy működik, hogy szereti a saját képére formálni a valóságot. És éppen ezért, mivel szeretni olyan dologba hinni, ami őt jellemzi, ezért vallások is kialakulnak az emberek igényei szerint. Tehát az szerint, hogy milyen kötőerőben van valaki, vagy egy embercsoport, kialakít magának, vagy az eredetileg adott vallást a saját igényei szerint alakítja ki, vagy az szerint torzítja el.
Igen. Akkor a vallásokat az emberek hozzák létre?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon időszerű kérdés, mert a vallásnak többféle definíciója van. Valójában az védikus szentírások szerint a vallásnak két fő szintje van. Az első és eredendő és a legfontosabb szint, amit úgy fejez ki a védikus szentírás, hogy szanátana dharma, azaz örök dharma, az nem csak az anyagi világban érvényes, hanem az a lelki világban is érvényes, ami örök hajlékunkban, ami örök otthonunkban, ahol együtt vagyunk Istennel, és ahova visszamenni szándékozunk a földi életeink után. Ez ott is érvényes, sőt ott érvényes igazából, mert ez a szanátana dharma nem jelent mást, mint azt, hogy mi szeretjük és szolgáljuk Istent, és ez áll életünk középpontjában. Szeretjük és szolgáljuk Istent, aki egy személy, aki egy személyiség, nem egy személytelen energia, nem egy forma nélküli abszolút igazság, hanem végső őseredeti formájában egy személyiség, amit mi úgy hívunk, hogy Krisna. És akkor a léleknek, ami egyéni, akik mi vagyunk, annak az kis egyéni dzsíváknak, lélekszikráknak nincs más feladatuk, mint vele kapcsolatban lenni, szeretetteli kapcsolatban lenni, és ezt a szolgálat által tudjuk kifejezni.
Tehát akkor visszamenni erre az örök dharmára, a szanátana dharmára valahogyan.
Pontosan.
Visszamenni erre, mint alapra.
Ez a vallásnak az örök elve, ez érvényes mind a lelki, mind az anyagi világban, tehát hogy szeretni és szolgálni Istent. Na most, hogy ezt milyen formában fogjuk tudni megtenni, ez a vallásnak az úgymond az anyagi elve, mert hogy ahány ember, annyiféle anyagi helyzet van, és hogyha mindezeket az anyagi helyzeteket Isten törvényeinek megfelelően akarjuk élni, tehát az, hogy az ember az élete folyamán sokféle fázison megy át, először tanul, aztán megházasodik, családja van, aztán visszavonul a családi élettől, majd teljesen lemond a családi életről, vagy pedig milyen foglalkozása van, lehet egy értelmiségi, papi foglalkozás, egy vezető, egy kereskedelemmel, gazdasággal foglalkozó, és lehet egy alkalmazott vagy munkás. Tehát, hogy ezek a fő helyzetek léteznek, és ezekhez mindegyikhez társulnak különböző kötelezettségek, vagy különböző szabályrendszerek, és amit Krisna ír elő, az úgynevezett varnásama dharmában. Tehát ez is egy vallásos elv, ez is egy vallási rendszer, de ez támogatja a szanátana dharmának, ami az örök és mindenkire vonatkozó elv.
Igen. Most a mai témánk ugye a vallás középpárbeszéd, azaz arról az a kiindulás, hogy többféle vallás van. Akkor ez a szanátana dharma minden vallásban megjelenik?
Ez a szanátana dharma kell, hogy megjelenjen minden vallásban, hiszen Krisna mit mond a Bhagavad Gita-ban? Azt mondja, hogy amikor a vallás örök elvei elfelejtődnek, vagy hanatlóban vannak, akkor ő mindig megjelenik, vagy saját maga, vagy küld egy hiteles képviselőjét, aki visszahozza ezeket a vallásos elveket, de nem feltétlenül úgy, ahogy az előző korszakban voltak, hanem úgy, olyan formában, ami annak a korszaknak a leginkább megfelelő. Ahhoz, hogy a vallásközi párbeszéd fontossága nyilvánvaló legyen, még azért néhány dolgot el kellene mondanunk. Például az, hogy a vallások változatossága mit jelent? Hogy miért vannak egyáltalán különböző vallások? Ezt szintén Krisna mondja el a Bhagavad Gita-ban, hogy azért, mert az emberek különbözőek. Amikor a tiszta lélek ide kerül az anyagi világba, az anyagi világban uralkodó három kötőerő hatása alá kerül. Ez a három kötőerő a jóság, a szenvedély és a tudatlanság. A jóságnak az a jellemzője, hogy tudással teli, tiszta, béketűrő, nyugodt, tehát az egy vallásos, tehát az egy nagyon jó kötőerő. A szenvedély már nem annyira jó, mert az tettvágyjal, önzéssel, élvezetvágyjal társul, tehát az is még jó, mert hiszen teszünk, és viszonylag vallásosak vagyunk, de már ott van az önzés, és ott van már az erőszak mellette.
A mohóság.
És a mohóság, pontosan. A tudatlanság kötőereje az viszont, ahogy neve is mutatja, az már egyáltalán nem jó, nincsenek pozitív vonásai, hiszen az az ember, aki tudatlanságban van, nincs nem rendelkezik tudással, sőt, hamis tudással rendelkezik a valóságról, lusta, mámorító, kábítószereken él, hiszen nem tud szembenézni mindezzel, és nagyon szenved. Na most minden egyes emberre egy a kötőerők meghatározott kombinációja érvényes, és ugye az ember úgy működik, hogy szereti a saját képére formálni a valóságot. És éppen ezért, mivel szeretni olyan dologba hinni, ami őt jellemzi, ezért vallások is kialakulnak az emberek igényei szerint. Tehát az szerint, hogy milyen kötőerőben van valaki, vagy egy embercsoport, kialakít magának, vagy az eredetileg adott vallást a saját igényei szerint alakítja ki, vagy az szerint
hozítja
el. Igen.
Akkor a vallások az emberek hozzák létre?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon időszerű kérdés, mert a vallásnak többféle definíciója van. Valójában az védikus szentírások szerint a vallásnak két fő szintje van. Az első és eredendő és a legfontosabb szint, amit úgy fejez ki a védikus szentírás, hogy szanátana dharma, azaz örök dharma, az nem csak az anyagi világban érvényes, hanem az a lelki világban is érvényes, ami örök hajlékunkban, ami örök otthonunkban, ahol együtt vagyunk Istennel, és ahova vissza menni szándékozunk a földi életeink után. Ez ott is érvényes, sőt ott érvényes igazából, mert ez a szanátana dharma nem jelent mást, mint azt, hogy mi szeretjük és szolgáljuk Istent, és ez áll életünk középpontjában. Szeretjük és szolgáljuk Istent, aki egy személy, aki egy személyiség, nem egy személytelen energia, nem egy forma nélküli abszolút igazság, hanem végső őseredeti formájában egy személyiség, amit mi úgy hívunk, hogy Krisna. És akkor a léleknek, ami egyéni, akik mi vagyunk, annak az kis egyéni dzsíváknak, lélekszikráknak nincs más feladatuk, mint vele kapcsolatban lenni, szeretetteli kapcsolatban lenni, és ezt a szolgálat által tudjuk kifejezni.
Tehát akkor visszamenni erre az örök dharmára, a szanátana dharmára valahogy.
Pontosan.
Visszamenni erre, mint alapra.
Ez a vallásnak az örök elve, ez érvényes mind a lelki, mind az anyagi világban, tehát hogy szeretni és szolgálni Istent. Na most, hogy ezt milyen formában fogjuk tudni megtenni, ez a vallásnak az úgymond az anyagi elve, mert hogy ahány ember, annyiféle anyagi helyzet van, és hogyha mindezeket az anyagi helyzeteket Isten törvényeinek megfelelően akarjuk élni, tehát az, hogy az ember az élete folyamán sokféle fázison megy át, először tanul, aztán megházasodik, családja van, aztán visszavonul a családi élettől, majd teljesen lemond a családi életről, vagy pedig milyen foglalkozása van, lehet egy értelmiségi, papi foglalkozás, egy vezető, egy kereskedelemmel, gazdasággal foglalkozó, és lehet egy alkalmazott vagy munkás. Tehát, hogy ezek a fő helyzetek léteznek, és ezekhez mindegyikhez társulnak különböző kötelezettségek, vagy különböző szabályrendszerek, és amit Krisna ír elő, az úgynevezett Varnásama dharmában. Tehát ez is egy vallásos elv, ez is egy vallási rendszer, de ez támogatja a szanátana dharmának, ami az örök és mindenkire vonatkozó elv.
Igen. Most a mai témánk ugye a vallás közipárbeszéd, azaz arról az a kiindulás, hogy többféle vallás van. Akkor ez a szanátana dharma minden vallásban megjelenik?
Ez a szanátana dharma kell, hogy megjelenjen minden vallásban, hiszen Krisna mit mond a Bhagavad Gita-ban? Azt mondja, hogy amikor a vallás örök elvei elfelejtődnek, vagy hanatlóban vannak, akkor ő mindig megjelenik, vagy saját maga, vagy küld egy hiteles képviselőjét, aki visszahozza ezeket a vallásos elveket, de nem feltétlenül úgy, ahogy az előző korszakban voltak, hanem úgy, olyan formában, ami annak a korszaknak a leginkább megfelelő.
A különböző vallások a saját szentírásukra mind azt szokták mondani, hogy ez Istentől ered. Akkor ezek szerint Isten nem mindig pont ugyanazt mondja?
Isten tanításainak mindig ugyanaz a lényege, ez a szanátana dharma, de mindig olyan formában hozza el, amire az adott népcsoport az adott korban fogékony, amit el tud fogadni, tehát amit be tud fogadni, és amit az adott helyzetben és körülmények között követni is tud, azaz be is tud tartani. Tehát ezért különböznek részletekben a szentírások, de elvekben nem külön, legalábbis a nagy monoteista világvallások, mint amilyen a vajsnavizmus is, nem különböznek.
Akkor tehát a Krisna hívők elfogadják, hogy mondjuk a Biblia vagy a Korán az valamilyen formában Isten üzenete?
Természetesen elfogadjuk. Olyan szinten elfogadjuk, hogy Bhaktivinoda Thakur az a Gaudiya Vaishnavizmusnak, a Krisna tudat eredeti változata, nem is, hogy eredeti Krisna tudat indiai vagy hindi, vagy szanszkrit megnevezésének a nagy tanítója, aki a vallásközi párbeszédet először szorgalmazta a hindu kultúrkörben. Ő a 19. század végén, a 20. század elején. És ő úgy határozta meg a nagy monoteista világvallásokat, judaizmust, a kereszténységet és az iszlámot, mint vajsnava. Mint vajsnava dharmát, mint vajsnava vallásokat, mert ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy valaki, hogy a tantételek elismerik, hogy létezik egy személyes Isten, és aki minden szempontból az élőlények fölött van, akivel való kapcsolat az szolgai kapcsolat, és hogy az élőlénynek nincsen más dolga, mint szeretni és szolgálni Istent. És ez közös ezekben a monoteista világvallásokban. Tehát mondhatjuk azt, hogy Bhaktivinoda Thakur, azaz a mi hagyományunk szerint, ezek a monoteista világvallások mind a Vaisnava dharmát képviselik, ami egy univerzális elv.
Na most, hogyha ez az univerzális elv minden, vagy legalábbis a felsorolt vallásoknál, miért van annyi veszekedés?
Azért, mert kellő, másképpen fogják fel az egyes vallások saját magukat. A szociológia, a vallásszociológia három tipológiát ad a különböző vallásokra, hogy hogyan viszonyulnak más vallásokhoz. Van az úgynevezett exkluzivista felfogás, ami azt jelenti, hogy nekem van igazam, én mondom, én birtoklom az abszolút igazságot, és mindenki más hülyeséget beszél. Tehát mindenki másnak nincsen igaza. Tök mindegy, hogy mit mond, én tudom, ők meg nem tudják. Magyarán harcolok ellenük, vagy hát minden alkalommal meg akarom őket téríteni. Ez az exkluzivista felfogás, ez nem feltétlenül az, ami a leginkább támogatja a vallásközi párbeszédet, sőt mondhatjuk, hogy minden vallási erőszak ebből a felfogásból következik. Van a második felfogás, az inkluzivista felfogás. Ez már egy kicsit udvariasabb forma, mert azt mondja, hogy bár én vagyok a legjobb, de elismerem, hogy neked is lehetnek jó vonásaid, és akkor azt megpróbálom integrálni az én vallásomba. De persze ezben még mindig van egyfajta kirekesztés, hiszen azt mondom, hogy én vagyok mindenképp a legjobb, és én vagyok az egyetlen út, igazság és élet. Bár nem ezért idézem ezt, hogy ezt gondolnám, de hogy ez ezt jelenti. Ez ezt jelenti valójában. És van a harmadik felfogás, az a pluralista felfogás, ami szerint, hogy virágozzék minden virág, minden vallásnak van létjogosultsága, és akkor nekem csak az a dolgom, hogy megtaláljam ezeknek a vallásoknak a meccéspontját, a közös részét. Most tekinthetnénk úgy, hogy mi pluralisták vagyunk. Azaz, hogy és igazából a vallási párbeszéd, a vallásközi párbeszéd az a pluralizmus mentén képzelhető el leginkább. De a pluralizmusban talán csak abban az értelemben nem vagyunk viszont pluralisták, hogy nem gondoljuk azt, hogy minden vallás egyenlő értékű.
Ezt köszönöm, ezt bele is akartam kötni ebbe a pontba, mert azért azt talán meg lehet bocsátani egy vallás elkötelezett gyakorlójának, hogyha azt gondolja, hogy amit ő csinál, az a legjobb, ha másképpen nem is, hogy neki az a legjobb.
Uh-huh. Igen, ez természetes, természetes felfogás.
Meg lehet bocsátani.
Pszichológiai egyértelműség ez, hogy azért követünk valamit, mert azt gondoljuk róla, hogy az a legjobb. Tehát ezzel nincsen semmi probléma.
Igen, de mindenképpen ez az inkluzivitás, vagy a pluralitásnak egy érettebb értelmezése mindenképpen egy jó dolog.
Természetesen, és ez szükséges is. Miért szükséges? Amiről már eddig beszéltünk végig, hogyha ez nincs meg, akkor mindig meg akarok téríteni másokat, nem ismerem el az ő igazukat, és akkor fanatizmus lesz belőle, és vallási fundamentalizmus lesz belőle. Amiről ugye a mi korunkban látunk elég példát. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a vallások szembe tudjanak nézni a saját vallásukban megjelenő durván exkluzivista vonásokkal, amik azt mondják, hogy csak én és mindenki más, aki nem ez, nem ez az üldözendő. Tehát, hogyha van ilyen vonás, az a szembe kell tudni nézni.
Hát most nem akarom kimondani a nevét annak a vallásnak, de hát van egy olyan keresztény irányzat, aki azt mondja, hogy aki nem a mi útunkat járja, az mind a pokolra kerül. És hát én ezért nagyon haragszom, mert úgy gondolom, hogy ez a szemlélet megpróbálja Istent egy kis dobozba beletenni, csak ő nem hagyja magát, mert állandóan kijön a dobozból, meg kibeszél onnan.
Igen, és ezzel kapcsolatban a mi álláspontunk egészen más. Mi azt gondoljuk, hogy a vajsnavák, akik mi vagyunk, mi azt gondoljuk, hogy Isten teljesen személyes kapcsolatban van minden egyes élőlénnyel. És ezt a kapcsolatot Isten irányítja. És Istennek tökéletesen joga van abban ahhoz, hogy bárkivel bármilyen kapcsolatban legyen. Ő nem fogja hát eldönteni,
Isten, nem?
Hogy azért, mert te ezt hiszed, azért, mert te azt hiszed, azért te nem jogosulsz arra, hogy velem kapcsolatban legyél. Tehát bőrszínre, fajra, vallásra, történelmi helyzetre való tekintet nélkül Isten eldönti, hogy ő hogyan viszonoz az egyéni élőlényekkel, akik mi vagyunk, akikkel neki mindegyikkel személyes, szeretetteli kapcsolata van. Tehát ezt a jogot elvitatni Istentől semminek a nevében nem lehet.
Nem lehet, persze. Hát ő egyébként Krisna Bhagavad Gita-ban is beszél erről, hogy ő megerősíti az emberek hitét, és ha úgy tetszik, akkor Krisna maga is valahogyan a pluralizmus felé hajlik.
Pontosan, és mi azt mondjuk, hogy igazából mi nem megtéríteni akarunk senkit sem, mi vajsnavák, mi krisnások, ha így tetszik krisnások, hanem azt szeretnénk, hogyha mindenki követné a saját vallását, a saját azon vallását, ami az Isten szeretetet tanítja. Tehát mi ezt szeretnénk, és éppen ezért, amikor Srila Prabhupád, az a szerzetes, aki a Krisna Tudat nemzetközi szervezetét megalapította, és aki ezt a Gaudiya Vaishnava tanítást elhozta először Amerikába, és aztán utána az egész világon elterjesztette, ő azt írta, hogy mi nem vagyunk, nem pártolunk semmiféle szektariánus megnyilvánulást, és nem üldözzük a vallások változatosságát, hanem azt nagyon hasznosnak tartjuk, ugyanúgy, ahogy egy államban nagyon sok párt van, miért nem működhetnének, de ez mindegyik párt azon működik, hogy annak az államnak és annak a polgárainak jobb legyen. Éppen ezért az ISKCON céljai között, ennek a nemzetközi szervezetnek a céljai között azt határozta meg, hogy mi a lelki kultúrát akarjuk terjeszteni. Nem azt mondta, hogy a Krisna tudatot akarjuk terjeszteni, hanem a lelki kultúrát akarjuk terjeszteni, vagyis az Isten tudatot akarjuk terjeszteni. Tehát, hogy minden élőlény, minden ember lehetőséget kapjon arra, hogy kapcsolatba tudjon kerülni a saját vallása szerint, saját hite szerint Istennel, és inspirációt kapjon arra, lehetőséget kapjon arra, hogy követve Isten saját vallása szerinti tanításait és szabályait elérje az Isten iránti szeretetet.
Igen, hát ezzel kapcsolatban én szeretnék elmondani egy kis személyes élményt. Ugye én elég későn jöttem ide a Krisna tudatos mozgalomba, 51 éves voltam, és azt megelőzően csak ilyen adakozási kapcsolatban voltam az egyházzal, az ételosztást támogattam, és egyszer, ugye én egy nagyon gyanakvó ember vagyok, a polgári foglalkozásom is egy ilyen alapvetően ilyen szkepszist igényel, mi a könyvvizsgáló, ezért meg akartam nézni, hogy egyáltalán hol főzik azt az ételt, kinek adják oda azt az ételt, mit csinálnak a pénzemmel. És az akkor működő, Újpesten működött ez a konyha és az ottani étkező, és hát meglátogattam ezt az intézményt, és a falon volt egy plakát. És ez a plakát nagyon, nagyon érdekes volt, mert volt rajta Krisna a fuvolájával, meg volt rajta Szent Ferenc, hogy prédikál a madaraknak. És volt egy Prabhupád idézet, amit csak így szabadon tudok most idézni, hogy azt mondja, hogy ha azt gondolod, hogy ez a Krisna tudat valamilyen hindu izé, akkor tévedsz, mert ez egy egyetemes dolog. De ha mégis nem tudod elfogadni, és továbbra is azt gondolod, hogy ez valamilyen indiai dolog, és te nyugati vagy, akkor menj el a saját felekezeted templomába, és imádd Istent úgy, ahogy ott imádják, mert az az igazán fontos, hogy Isten tudatos légy. Ez nekem annyira megtetszett, akkor még nagyon liberális gondolkodású embernek, hogy én azonnal rákattantam erre a dologra, mert ahol így gondolkoznak a többi vallásról, ott nincs kirekesztés, ott nincs fanatizmus, ott nincs szektásság. Úgyhogy lényegében ez is az egyik nagyon fontos tényező volt, ami miatt én ide jöttem. Nos, és mik a tapasztalatai ennek a vallásközi párbeszédnek? Ugye az évek alatt azért jó pár ilyen kerekasztalon vettem részt, ahol a különböző nagy világvallások képviselői beszélgettek, nem is mondom, hogy vitatkoztak, inkább csak ilyen szelíd eszmecsere volt. Szóval mik a tapasztalatok?
A tapasztalatok nagyon jók. De még talán egy dolgot elmondanék ehhez, mert az előzőek talán úgy hangozhattak volna, mintha egy vallás, ami valamilyen szinten exkluzivista vagy inkluzivista, ő nem is alkalmas arra, hogy vallásközi párbeszédet folytasson. De ez természetesen nem így van, hiszen igazából ami megakadályozza a vallásközi párbeszédet, az a fanatizmus. Az a nem megfelelő viselkedés. És hogy ez hogyan merül fel? Krisna szintén elemzést ad a Bhagavad Gita-ban erről, hogy a vallások követőinek három fajtája van. Van ugye a neofita, amit mi úgy fejezünk ki, hogy kanista adikári, aki vagy frissen lépett be a vallásba, frissen vette fel a hitet, még nagyon kevés tudása van, viszont már nagyon büszke arra, hogy ő ezt a vallást képviseli, és már ez a büszkesége mások elleni erőszakban, vagy lenézésé irányul, és nem tudja meglátni másokban, más vallásokban a társat, a szellemi társat, azt a
az
társat,
értéket.
Pont az értéket. Tehát igazából ezek a neofiták azok, akik fundamentalizmusra, fanatizmusra hajlamosak, tehát hogy ők a valódi veszély a vallási vallásháborúk esetében, mert az, aki már középső szinten van, egy érett vallási szinten van, ő már képes arra, hogy meglássa a másik vallásban az értéket. És aki viszont már nagyon fejlett, az pedig már minden vallást, és minden embert, és minden élőlényt egyenlőnek lát, mert úgy látja, hogy mindegyik Istennek a szolgája, és különböző utakon a helyzetének megfelelően, de arra törekszik előbb-utóbb ezt kifejtse és elérje. Na most, hogy lehet ezt megelőzni, vagy hogy lehet azt, mivel lehet megszüntetni, vagy mivel lehet felemelni ezeket a neofitákat? Hát mivel? Az oktatással. Ezért nagyon-nagyon fontos mindegyik vallásban az oktatás. Az, hogy ezek az emberek tudásban, valódi tudásban részesüljenek, igazán hiteles tudásban részesüljenek, ne csak a saját teológiájukról, hanem más vallások teológiájáról is, hogy megismerjék azokban való értéket, és megismerjék a metszetet, azt a bizonyos közös metszetet, ami alapján együtt tudnak működni. Tehát ez a vallásközi párbeszéd igazából ez az értelme. Igazából ez az értelme, az oktatás, és a mások vallással szembeni toleranciának a kialakítása. És ez ugye idő, meg eléggé utopisztikusnak tűnik, hogy ez majd meg fog történni, de minket ez nem riaszt el. Tehát a vajsnavákat semmifajta te cselekvéstől, missziótól nem riaszt el az, hogy utopisztikusnak tűnik, mert hogy attól nekünk még cselekednünk kell, és attól még nekünk tenni kell a jót. Igen, azt, amiről meg vagyunk győződve, hogy az a jó.
Azt hiszem, a neofita viselkedésnek az egyik eleme, hogy azért nem is akar belemenni egy ilyen vallásközi párbeszédbe, mert valahogy tudattalanul félti a saját hitét. Na most nagyon érdekes, mert én hát részben érdeklődésben mindenképpen, az utóbbi egy-két évben meg kicsit hivatalból is, nagyon sok ilyen vettem részt, és mindig az volt a tapasztalatom, hogy roppant érdekes volt, nagyon szerettem ezeket a vallásközi beszélgetéseket, nagyon érdekes minél többet megtudni a másik vallásról, de mindig úgy megyek haza, hogy én nagyon jó helyen vagyok, tehát én nekem nem, szóval nem nem kell attól félnem, hogy most akkor beprédikálnak engem mondjuk bahájnak.
Igen, és hogyha ezt megtette, ezt elérte egy program, az már nagyon jó, hiszen a saját hitedben erősített meg, abban erősített meg, hogy te kövesd a saját hitednek a szabályait. De ugyanakkor közben lehet, hogy ezzel nem voltál teljesen tudatos róla, de megismerted a másikét, és rájöttél arra, szembesültél arra, hogy a másik nem különbözik olyan nagyon, vagy ha különbségek vannak, azok sem összeegyeztethetetlenek, vagy nem adnak semmiféle erőszakra, vagy semmifajta olyasmire okot, ami gátolná a te vallás gyakorlatodat.
Igen, van egy dolog, amit más dolgok, tehát nem csak vallási kérdésekben, hanem más etnikai és a többi témákban is egy fontos pont, hogy ha valamit nem ismerünk, hajlamosak vagyunk azt démonizálni, és mondjuk az összes bajunknak az okát lehetőleg oda kenni. Szóval minél többet tudunk meg a többi vallásról, ettől nem kell félni, azt gondolom, annál jobban tudjuk őket úgy tekinteni, mint valódi testvéreinket, és ez igazán, ez a lényege a Szanátana Dharmának, azt hiszem, hogy tehát ugye egyrészt ugye az Istennel való kapcsolat, de az élőlények közötti, a lelkek közötti kapcsolat meg testvéri, és ez úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos.
Igen, ez így van. És mindez szolgálja az a programsorozat, amit a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola ebben a fél évben, ebben a szemeszterben fog indítani, aminek az a címe, hogy vallásközi beszélgetés a vallások hasonlóságairól és különbözőségeiről.
Hát ez egy olyan nagy korcs lesz, úgyhogy azt javaslom, hogy megint hallgassunk egy kis zenét, és készüljünk föl erre a nagy témára közben.
Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare
Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Maharani Dévi Dászi, polgári nevén Banyár Magdolna, aki a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolának a rektora, és éppen a vallásközi párbeszéd programjukról beszélgetünk. Itt látom ezt a szép, hosszú programot. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy hány előadásból fog ez állni, és mi ebben az újdonság?
Hogyha valaki gyakorolt már, vagy gyakorlat a vallásközi párbeszéden való részvételben, akkor általában azt tapasztalta, hogy ilyen nagyon óvatosan közelítik meg egymást a vallások, tehát, hogy ugyanarról a kérdésről mindenki elbeszél, úgy magyarán ilyen párhuzamos beszélgetések zajlanak, De nagyon ügyelnek arra, hogy semmiképpen ne alakuljon ki olyan helyzet, hogy a két vallás összeütközésbe kerülhetne, hogy vitatkozna, stb. Mert hogy az kellemetlen vagy kényelmetlen lehet. Most mi nem ebből a képből indultunk ki, vagy nem ebből a metódusból indultunk ki, hanem az lebegett a szemünk előtt, hogy mi elfogadunk minden vallást, és mi azt feltételezzük a másik félről, a másik vallásról, hogy ő is egy toleráns, érett vallásgyakorló, és képes arra, hogy a helyén kezelje a dolgokat, és ezért a teológiákat, egy-egy vallás teológiáját párhuzam, vagy egymás mellé állítottuk, és a legfontosabb kérdések mentén összehasonlítjuk ezeket a teológiákat. És meghatározzuk a vallások hasonlóságait, és meghatározzuk ezekben a legfontosabb kérdésekben a különbözőségeket is.
Milyen pontok lesznek?
Általában a védikus filozófia úgy épül fel, hogy három fő területet különböztet meg. Minden filozófiai rendszernek a fő kérdése az, hogy milyen létezők vannak. Tehát mik azok a dolgok, amik ontológia. Léteznek egyáltalán. Ezzel foglalkozik az ontológia. És akkor a védikus filozófia úgy határozza meg, hogy háromféle létező van. Van Isten, Isvara, ez az első rendű. Van az élőlény, a dzsíva, akik mi vagyunk, egyéni élőlények. És van az anyagi világ, azt prakritinek hívják. És akkor az, hogy ez a három létező között milyen fajta kapcsolatok vannak, azt írja le a Szambandagyának nevezett tudásterület. Tehát igazából ez a filozófiai leírás, a létezés filozófiai leírása. Ez a legnagyobb terület, vagy ez az alapterület, ez mindennek az alapja. Akkor. Aztán következő kérdés, ami felmerül, hogy jó, ezek léteznek, ez a kapcsolat közöttük, de mi ennek a célja? Miért léteznek? Milyen célból léteznek mindezek? És akkor ez egy másik tudásterület, amit Prajojanának hív a védikus szemlélet, és ez írja le, hogy mi ennek a létezésnek, a létezőknek a célja. És akkor, amiről már eddig beszéltünk, mi a célja a létezésnek? Ez a szanátana dharma, azaz elérni az Isten iránti szeretetet. Újra itt az anyagi világba újra visszaállítani az eredeti kapcsolatunkat Istennel, ami egy szeretetteli kapcsolat, szeretetteli szolgálatteli kapcsolat. Tehát ez a célja a létezésnek, az anyagi létezésnek. És akkor van egy harmadik terület, mert hogyha tudjuk azt, hogy hogy épül fel a világ, tudjuk azt, hogy mi a célja, de még mindig nem tudjuk azt, hogy hogyan érjük el ezt a célt. Ez a harmadik terület, ezt úgy hívják, hogy abidéja. Ez az abidéja, az a módszer, ahogy elérjük ezeket a célokat. Tehát ez magyarán, valójában ez az abidéja, ez írja le a vallás gyakorlatot. Ez írja le azokat a szabályokat, ahogy az embernek élnie, viselkednie kell, amilyen módszer szerint élve, vagy amilyen szabályokat betartva el fogja tudni érni azt a célt, amit a Prajojanagyán leír. Most minden vallás rendelkezik mind a három aspektussal. Minden teológia rendelkezik mind a három aspektussal, de ahhoz, hogy ezek feltáruljanak előttünk logikus sorrendben, ahhoz nagyon fontos, hogy milyen sorrendben és milyen pontokat veszünk górcső és vizsgálat alá, hogy ténylegesen ez a négy alkalom nem sok. Tehát, hogy mik azok a legfontosabb pontok, amiben mind a három terület megnyugtató módon el van magyarázva, és az összehasonlításukra is lehetőséget biztosít. Na most ez a négy terület, mi úgy határoztuk meg, hogy ugye Istentan...
Légy szíves, mondd be a dátumokat is, hogy a hallgatók, ha érdeklődnek, fel tudják írni.
Jó. Az első alkalom az 2014, szeptember 11-én lesz, az már nem sokára itt van, és itt ugye az Istentan lesz a legfontosabb téma. Itt meg fogjuk tárgyalni azt, hogy milyen az Isten, hol van és mit csinál, valamint, hogy mi Istennek a kapcsolata a világgal, és hogyan jelenik meg személyes formájában a történelemben. Tehát ez lesz a szeptember 11-i programnak a fő témája.
Milyen napra esik ez?
Ez csütörtök. Minden egyes alkalom csütörtökön lesz, 6 órakor, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán Csillaghegyen, az Attila út 8 alatt. Na most a következő témánk, az pedig, hát Istent már tudjuk, hogy ki, akkor tudjuk meg, hogy ki az a lélek, az az egyéni lélek, akik mi vagyunk. Tehát szeptember 25-én, csütörtökön, 6 órakor a témánk a lélek lesz, és azt ilyen, itt megbeszéljük, hogy mik a léleknek a tulajdonságai, és hogyan van kapcsolatban a testtel, az anyagi testtel. És aztán megbeszéljük azt is, hogy a léleknek mi az eredete, és mi a kapcsolata Istennel. Ugye látjuk,
Ez már a harmadik.
Igen. Ez még a második alkalom.
Szeptember 25-én, igen. Köszönöm.
Aztán utána következik a harmadik alkalom, november 6-án. Itt, ez is szintén egy csütörtöki nap, és 6 órakor. Itt már az anyagi világról fogunk beszélni. Megtárgyaljuk azt, hogy az anyagi világ honnan ered, mi ennek a teremtésnek az oka és a folyamata, tehát hogyan történik a teremtés, és aztán az, hogy Istennek mi a terve, és mi a célja ezzel az egész anyagi világgal, és hogy mi várható, mi fog történni majd, hogyan fog beteljesedni ez a cél. Ezt fogjuk megbeszélni november 6-án. És aztán december 11-én.
Ebben azért elég nagy eltérések lesz, hiszem.
Meglátjuk.
Igen.
December 11-én, ez szintén csütörtöki nap, este 6 órakor, pedig arról fogunk tárgyalni, hogy mi az emberi létezés célja, miért különleges az emberi élet, mi az emberi életnek az értelme, és akkor az ember, mint közösségi lény, milyen társadalmi szerepekkel és kötelességekkel rendelkezik. És láthatják, hogy ezek elég átfogó témák, de mindegyik a lényeget érinti, a lényegét érinti a vallásoknak. És hát az előadóink nem akárkik. Ugye most a kereszténység és a Krisna tudat, az első sorozatban a kereszténység és a Krisna tudatot beszéljük meg. A Krisna tudat részéről, a vajsnavizmus részéről a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tanárai fognak előadásokat, fogják képviselni a vajsnava teológiát. Itt Góra Krisnadász, Tócsoma László, Mandzsári Dévidászi, Magyar Márta, én magam, és főként Srila Sivaráma Szvámi Maharács, aki egyházunknak, a Krisna tudatú hívők közösségének a vezető lelkésze, és egy nagyon-nagyon nagy teológus, aki számtalan könyvet írt ebben a témában. Katolikus, nemhogy katolikus, keresztény részről, mert nem csak katolikusok lesznek. Keresztény részről egyrészt az Evangélikus Hittudományi Egyetem két jeles oktatója, Béres Tamás tanszékvezető és Jobb Máté oktató, valamint a Katolikus Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a rektora, Szurami Szabolcs, és a hittudományi karának a dékánja, Kránic Mihály professzor urak fognak beszélni a témáról velünk
mondani,
együtt.
Csupa nehéz fiú, meg
Igen. Azt hiszem, ezek a nevek a saját vallásukban képen levő hívők számára nagyon-nagyon sokat mondanak.
Igen. Igen, hát ez nagyon izgalmas lesz. Ez nagyon izgalmas lesz, és főleg annak örülök, hogy tényleg nem ez a kerülgetjük, mint macska forrókását lesz, hanem tényleg nyilván megfelelő kulturált módon, de érdemi dolgokba is belebocsátkozunk. Ez nagyon izgalmas lesz. Én azt hiszem, hogy ez egyfajta fejlődési szint, és egy kicsit már egy magasabb szint, mint a korábbi ilyen vallásközi dolgok voltak.
Én talán nem kategorizálnék ilyen, miért, vagy nem hierarchizálnék ebben így, majd meglátjuk, hogy a végén mi lesz. A koncepció minden esetre a mélyebb megismerést szolgálja, tehát a másik vallásnak a mélyebb megismerését szolgálja. Tehát az, hogy ténylegesen derüljön ki a hívők, a közönség számára, akik részt vesznek, az, hogy ezek a, még ha vannak is ellentétek, vagy különbözőségek, nem mondanám, hogy ellentétek, még ha vannak is különbözőségek a vallások között, de a hasonlóságok legalább olyan nagyok, vagy még mondhatnám azt, hogy sokkal jelentősebbek, és hogy a különbözőségek azok pedig nem adnak okot semmifajta olyan gondolatra, ami ellenségeskedés alapját képezhetné.
Igen. Jó, hát nagyon érdekes lesz. Már sok mindent hallottunk, de most szeretném a hallgatók részére egy kis kezdcsinálásként, ha egy picit többet beszélne az első alkalommal felmerülő témáról.
Igen, hát szeptember 11-én, azaz jövő héten csütörtökön, az a téma lesz, hogy Istentan, milyen Isten, hol van és mit csinál, valamint, hogy Isten kapcsolat a világgal és személyes megjelenése a történelemben. Most erre már utaltam az beszélgetés elején, hogy Isten felfogása háromféle módon lehetséges, legalábbis a védikus filozófia szerint. Lehetséges úgy felfogni őt, mint egy személytelen sugárzást, mint egy végső abszolút igazságként egy személytelen energia, nem mondhatnám azt, hogy energia, de valami olyasmi dolog, amivel az ember arra törekedhet, hogy egyé váljon vele. És ez az önmegvalósítás, hogy egyé válik ezzel. Akkor fel lehet fogni Istent úgy, mint egy olyan forma, aki ott van a szívünkben, egy felsőbbrendű forma, de ott van a szívünkben, és akkor mi ezt a szívünkben levő formát, aki magasabb rendű, mint mi, ezt próbáljuk, ezen meditálunk, ezzel ezt próbáljuk elégedetté tenni. De a harmadik felfogása az pedig az, hogy Isten egy személyiség, akit úgy hívnak, hogy Bhagaván, és ez pedig minden szempontból magasabb rendű, mint mi dzsívák vagyunk, hiszen ő sokkal több hatalommal, tudással, szépséggel, minden mással rendelkezik, mint amivel mi rendelkezünk, és ő a mi eredeti atyánk, minden másnak a forrása, minden létezőnek a forrása, magyarán ő a teremtő, és mindennek az eredete. Ő az ős eredeti személy, személyiség.
Ez a három felfogás kizárja egymást?
Ez a három felfogás nem zárja ki egymást, de ez a három felfogás csak abban az esetben nem zárja ki egymást, hogyha úgy gondoljuk, hogyha úgy fogjuk fel, hogy ez az ős eredeti teremtő, ez a Bhagaván, ez az elsődleges, ő a végső ok és a végső igazság, és mert hogy ez a személytelen forma tulajdonképpen nem más, mint az ő testének a ragyogása, vagy ahogy szanszkritul ezt megfogalmazzák, ő a Brahman, és a felső lélek pedig, aki a szívünkben van, az pedig nem más, mint az ő helyhez kötött aspektusa, akinek az a funkciója, hogy a mi életünket irányítsa, terelgesse,
monitorozza,
stb. És segítsen számunkra, tudást adjon nekünk abban, hogy hogyan vezessük az életünket, ami a számunkra legmegfelelőbb, és ami visszavezet hozzá.
Ezért gondolatom, hogy a teljes bingo az, hogyha a személyes formával tudunk kapcsolatban lenni.
Pontosan, ez a bingo, hiszen ő az eredeti, és az, mi az ő gyermekei vagyunk, az ő a forrás, mindennek az eredete, az anyagi és a lelki világnak is egyben. És a mi felfogásunk szerint ez az eredeti személyiség, ez Krisna, ami nem azt jelenti, hogy nincsen más neve, mint Krisna. Számtalan neve van, hiszen Isten minden szempontból különleges, minden szempontból határtalan, és ezért neveinek száma is határtalan, bárhogy nevezhetjük őt. De mondhatjuk talán azt, hogy a legbensőségesebb neve Krisna, mert ez nem jelent más, mint az, hogy mindenkit vonzó.
Igen.
Hiszen Isten mindenkit vonz. Nem csak azért, mert ő az eredetünk, ő az apukánk, hanem azért is, mert ő a legszebb, a legokosabb, a leghatalmasabb, a leggazdagabb, tehát mindenfajta kívánatos, pontosan a legfenséges dologgal a leginkább rendelkezik, korlátlan mértékben, és ezért igazából ő a legvonzóbb személyiség.
Igen. Egy igazi role model. Azt hiszem, ezen már nem tudunk fokozni tovább. Én megköszönöm szépen Maharani Dévid Ászinak, Banyár Magdonának ezt az érdekes beszélgetést, és még egyszer a hallgató kedvéért megismétlem, hogy az első vallásközi beszélgetés 2014. szeptember 11-én csütörtökön este 6-kor lesz a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán, Attila 28. Ja, igen, van egy, mondj csak.
De van, minden információ fent van a honlapunkon, ami www.vallásközi.bhf.hu.
Hú, ez jó hosszú volt, tehát www.vallásközi.bhf, ez ugye a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola.hu. Jó, azért még elmondom, hogy a következő, a második alkalom a szeptember 25-e, harmadik alkalom november 6-a, és a negyedik alkalom december 11-e lesz. Ezzel be is fejeztük mai adásunkat. Góranga!
Góranga!
Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna